Továbbra is Nagy Szabolcs és Subic Gábor a vendégeim, a témánk pedig a Füles-Bagoly tehetségkutató sorozat. Itt a jó idő, úgyhogy ez pont kapóra jön. Télen ez nem működne, mi?
Hát szabad télen semmiképpen sem.
Viszont ez tök jó, most jön a nyár lassan, és a tavasz, itt a lehetőség kimozdulni. Beszéljünk a díjakról, mert ott hagytuk el, Gábor, az előbb, hogy mondtad, hogy nagyon fontos díjak vannak, és azt hiszem, hogy itt talán a legfontosabbak közé sorolható az, hogy valakinek stúdiózási lehetősége van. Túl azon, hogy kap egy média felületet, de meg az, hogy felléphet, de az, hogy megalkothatja a maradandó produktumát, az szerintem egy zenekar életében, vagy egy előadó életében az egy ilyen mérföldkő, akárhogy nézzük.
Én úgy gondolom, hogy akik annyira elszántak, hogy egy ilyen tehetségkutatóra jelentkeznek, és utána eljutnak odáig, mert ugye van egy előválogatás, a beérkezett zenekarok előbb egy előválogatási szűrőn esnek át, és utána kerülnek az élő műsorba. Azt gondolom, hogy egy ilyen zenekar az van annyira elszánt, hogy így is úgy is készít felvételeket, plusz azért manapság egy ilyen nagyon alapszintű felvételt viszonylag egyszerű eszköztárral össze lehet hozni. Itt inkább arról van szó, hogy milyen minőségben történik ez meg, és ebből a szempontból egy óriási segítség ez a dolog. És hát ugyanúgy mellé lehet tenni az összes fesztivál fellépést. Szerintem azok legalább annyira fontosak. Vagy hát zenekara válogatja igazából.
Van egy szürreális pontja is a díjaknak. Sejtitek melyik az? Melyikre gondolok?
Nem.
A háttérzene szolgáltatás. Uh-huh. Az, hogy van ugye a Mood Media háttérzene szolgáltató, és négy döntős együttes egy-egy dalát beteszi egy rotációba, és ez 500 helyen, köztük ugye telkó cégek üzleteiben, gyorséttermekben, bútoráruházakban, hipermarketekben és állateledelboltokban fog szólni. Tehát ez nyilván mosolycsal az arcomra, azon gondolkodom, amikor bemegyek egy helyre, akkor mit hallgatok előbb, a zajt, vagy az emberek beszélgetését, vagy a zenét?
Ha én bemegyek egy boltba, akkor abban az esetben leszek figyelmes a háttérzenére, hogyha nagyon rossz vagy, hogyha nagyon jó. Az a célunk, hogy nagyon jó legyen. A díj egyébként arról szól, hogy egy éven keresztül naponta egyszer lemegy ezekben a boltokban. Nyilván valamennyi népszerűséget is hozhat, illetve a jogdíjosztásnál ennek már van jelentősége.
Ja, tény, igen.
Tehát van bevétele a zenekarnak ebből.
Jó, olyan van, hogy bemegyünk egy helyre, és azonnal lesazamozzuk, ami éppen szól. Ú, mi ez, nem hallottam még. Szóval ezek segítenek. Valószínűleg ebből adódóan. Csak nekem valamiért a háttérzene az úgy maradt meg, hogy tudjátok, háttérzene egyenlő lift zene. És akkor így nem gondoltam azt, hogy ennek van egy olyan reputációja, ami mondjuk bekerül egy ilyen tehetségkutatóba. De megmagyaráztátok.
Igen. Sőt, ugye ennek lesz már egy továbbvitt projektje, ebbe a Rádió Café is majd részt fog venni május 11-én, ami arról szól, ez az Él a Zene napja, ami arról szól, hogy a lehető legtöbb helyen egy napon keresztül kizárólag magyar zene szóljon, és nagyjából ilyen 2000 boltban magyar zene fog szólni, meg rengeteg rádióban, zenetévében csatlakozott a Kajakkenu Szövetség, és a Szegedi Világkupán is magyar zene fog szólni, meg a Tour de Hongrin is, meg egy csomó helyen.
Jó, azok mondjuk igen, tehát ugye a sporteseményeken ott iszonyatosan fontos, meg azt szoktam mondani, hogy egy rendezvény gyilkosa a csend, tehát, és hogyha minél jobb az, ami kiüti a csendet, vagy minél jobb élmény, annál sikeresebb lesz a rendezvény is. Gábor, mondtak, akartál valamit mondani? Ja nem, csak én láttam úgy. Jó. Csak én láttam úgy. Beszéljünk picit a Subtonesról, jó? Mert pont lekéstem 2 hete a koncertetek. Egy hete, bocsánat. Az múlt hét előtti vasárnap volt.
8-án, igen.
Ja.
Szombaton.
Pont lekéstem, és ugye itt te most a Füles-Bagolyban, mint zsűritag vagy, a Subtonesban, mint alapító és muzsikus, és azon gondolkodom ilyenkor, hogy amikor látsz rengeteg tehetséget, meghallgatod, véleményezed, bármikor eszedbe jutott-e az, hogy akár a Subtonesban, vagy bármilyen zenei produkcióban te alkalmazd őket, vagy együtt dolgozz ilyen tehetségekkel, vagy akár egy saját, nem tudom, vagy benned felmerül-e az, hogy egy zenekart alapítani, aminek mondjuk te egy ilyen csendes társa vagy, vagy producere?
Folyamatosan pörögnek az agyamban ezek a dolgok, és egyébként nagyon érdekes is a magyar helyzetre, meg ennek az egész szakmának a piszok nehézségére, és egyben így a Füles-Bagoly fontosságára elég jó példa az, hogy amikor zsűriként ülök, nagyon sokszor kollégáim a versenyzők.
Wow.
Tehát...
Mondjuk az egyen családiasabb.
Hát családiasabb, meg azért van egy ilyen nagyon weird jellege is a dolognak, hiszen tényleg nagyon kecsegtetőek a díjak. És ezért olyan zenekarok is szép számmal indulnak, akik mondjuk nem ma kezdtek zenélni, vagy nem a múlt héten, viszont nagyon-nagyon nehezen tudnak reputációt szerezni maguknak, és ezért ilyen platformokat használnak az előjelöltésre, mint például a Subtonszal tavaly voltunk a dalban, úgyhogy mindenki, azt hiszem kivétel nélkül diplomás zenész, 20 éve a szakmában vagyunk, mégis elmentünk egy ilyen műsorba, hiszen azt gondoltuk, hogy valamit el fogunk ezzel érni, és el is értünk, és egyébként ott is a zsűriben olyan emberek vannak, akikkel kivétel nélkül zenéltünk már valamilyen formában együtt, vagy egy színpadon egymás után, vagy ilyesmi, és az előadók között is egyébként nagyon-nagyon-nagyon meglepően magas színvonal volt. Mm. Volt olyan nap, ahol egy csoportképet is csináltunk, 50-valahány jazzzenész volt a tévéstúdióban. Szóval ez egy kicsit így kell elképzelni ezt a dolgot, hogy nagyon nagy a jövésmenés. Az, hogy olyan azt hiszem nem volt, vagy nekem nem volt olyan érzésem, hogy fú, vele akkor most holnap együtt elkezdek.
Szóval ilyen katarzis még nem ért.
Nem is az nem katarzis, hanem nem erre a rugóra jár egyszerűen ott az agyam, hanem arra, hogy van egy 10 zenekarból álló eresztés, és akkor valahogy őket értékelni kell, sorrendet kell felállítani, valami olyasmit kell nekik adni, amit hazavihetnek. Nyilván nekik ez valószínűleg, vagy hát versenyzőként nekem mindig az volt az érdekes, hogy ott kik a többiek. Mert az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mérce, hogy kikkel vagy együtt, ott ők hozzájuk képest hova lőnek be azok az emberek, akik dedikáltan azért vannak ott, hogy belőjenek egy sorrendet. Tehát, hogy ez az egészben a legfontosabb, ami hazavihető a nyeremények mellett.
Itt az előválogatásra visszatérve egy picit, hogy ugye nyilván van egy elég nagy eresztés, ezeket gondolom, hogy online megnézitek, vagy vissza tudjátok hallgatni, tehát felvételeket véleményeztek, és igen, utána, és így jönnek be az élőbe. Volt már olyan a Füles Bagoly életében, hogy sokkal jobb volt a felvétel, a produktum, és aztán utána ott voltak a színpadon, és nem értettétek. Tudjátok, ez kicsit olyan, mint egy társkeresőn beerősz valakit, és te, amikor találkoztok, nem ismersz rá, mert egy 10 éve korábbi képe volt a felfelületen. Tehát, hogy itt például volt-e ilyen már, hogy azt mondjátok, ú, gyerekek, ezért, bocs, nem ide.
Produkciók két-két dallal jelentkezhetnek, ezek jellemzően stúdiófelvételek, és 95%-ban azért az elvárt minőséget élőben is megkapja a zsűri. Volt arra példa, hogy metal zenekar hihetetlen hangfelvételt összerakott, tehát mintha ők lettek volna a System of a Down, és aztán iszonyatosan jól szólt, de közel sem tudták ugyanazt produkálni aztán élőben, nem feltétlenül csak amiatt, mert nem tudták ugyanazt a hangzást színpadra vinni, hanem azért kiderült az is, hogy a hangszeres tudás sem pont ugyanolyan, mint a stúdió felvételem.
Ez össze lett rakva valószínűleg elemekből.
Igen, igen. Nagyon ritka ez szerencsére.
Ja, de akkor a kérdés az valid volt ilyen szempontból.
Abszolút valid, és egyébként ezt az egészet nagyon jól alátámasztja, vagy nagyon jól megágya az ennek az egésznek az, hogy ennyire kevés idő van átállni, és hogy mindenki tényleg csak egy kábellel a kezében, meg egy cintányérrel a kezében áll a színpad mellett, és hát ott nagyon sok minden kiderül azért. Egyik zenekar jön a másik után, és teljesen máshogy szól ugyanaz a cucc.
Ja.
Szóval ez egy érdekes mérce.
Örülök, hogy erre rátértünk, mert itt ugye egyrészt azon túl, hogy időre történik minden, tehát időre kell összerakni a cuccokat, nincs idő behangolgatni, ott még egy kicsit tegyél a cínre, egy picit többet, egy kicsit kevesebbet, nyilván egy hangmérnök, aki pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Itt az a zenekar igényei egy picit talán alul maradnak ilyen szempontból, de az egy érdekes kitétel, hogy amit mondtál, hogy a stúdióban megszólalt valahogy, de színpadra nem tudták ugyanazt a hangzást felvinni, most szó szerint idéztelek. És ez tök érdekes, hogy egy zenekarnál ez is a tudás része. Meg az, hogy fölmész, és ott vagy a színpad szélén, mindenki zsizsek körülötted, és egyszer 3 másodperc múlva meg kell hoznod kell azt a szintet. És nincs, ami kizökkenthet, nincs, tele van mindennel a színpad, ami kizökkenthet, de nem teheti meg egyik se, hogy kizökkentsen. És ez nagyon érdekes, hogy ebben nyilvánvalóan egy csomó fejlődési lehetőség van egy zenekarnak. Hogy ebben ti látjátok azt, hogy itt akár van, aki elakad ebben, vagy azt mondja, úristen, ez ennyire bonyolult, és inkább akkor nem csinálom?
Ugye mindenkinek ugyanakkora az esélye, mert ugyanazon a technikán játszik, ugyanaz az ember keveri a koncertjét, tehát ugyanannyi az esély. Ahogy a Gábor is említette, jellemzően azért a döntőbe már induló, de nem amatőr zenészek kerülnek be, sőt jó néhány esetben láttam már olyan zenészeket, akik már évtizedek óta járják a nagy színpadot, tehát Busa Pista a rap metal zenekarával is jelentkezett. Tehát én azt látom, hogy nagyon nagy százalékban, hogy a zenekarok, illetve a zenészek meg tudják ugrani ezt a helyzetet. Tehát nem okoz problémát, hogy itt most gyorsan beállni, lejátszani a dalokat, gyorsan lepakolni. Sok esetben már van tapasztalatuk.
Itt az önérzetességre egy kicsit még térjünk ki, mert hogy rám néztél, Gábor, arra, hogy, mert az előbb azt említetted, hogy vannak olyan zenekarok, akik már 10 éve vagy 20 éve a pályán vannak, és mégis jelentkeznek egy tehetségkutatóba, hogy ennek, ugye van egy olyan olvasata sok esetben, hogy én nem jelentkezem, mert én már megcsináltam. Az egyik volt, nem tudom, pár éve volt egy ilyen hír, hogy az Alvin és a Mókusoknak küldtek egy ilyen, hogy szívesen látnák az egyik tehetségkutatóban őket, és akkor mondták, hogy hát köszönjük szépen, de mi már 20 éve egy működő zenekar vagyunk, és nem szeretnénk. Tehát, hogy ez a fajta, ha úgy tetszik, és nem feltétlenül ide gondolom, hogy ez önérzetesség volt, de hogy van-e ilyen önérzetesség, ami miatt sokan nem jutnak el egy ilyen tehetségkutatóra. Pusztán azért azt mondják, hogy én már vagyok valahol, ahol, de közben meg tök jó lenne nekik. Ilyenről tudtok?
Hát szívük joga, de az, hogy ennyien jelentkeznek évvel évre, az azt jelenti, hogy igazából, ha valaki úgy dönt, hogy ő nem akar, akkor jön helyette egy másik, és mivel, hogy benne van a nevében, hogy kutató, ezért ez szerintem tök jó dolog, és nagyon jó, hogy ennyire színes, és egyébként műfajilag is, életkorilag is, meg minden szempontból egy nagyon-nagyon színes dolog ez.
3 nap van a jelentkezési határidőig. Itt még mit kell tenniük? Azt mondtad egyébként telefonon, Szabolcs, hogy nagyon sokan az utolsó 48 órában küldik el. Most egyébként hol áll? Hány jelentkező van eddig?
Annyiban pontosítanék, hogy még 3 napig lehet jelentkezni minden 4 tehetségkutatóra. Aztán április 20-án lejár a Debreceninek a határideje, és onnantól kezdve már csak 3 tehetségkutatóra lehet jelentkezni, aztán utána 2-re, aztán 1-re. Nem összegeztem még, valahol ilyen 50-60 körül lehet a produkciók, jelentkező produkcióknak a száma. Igen, ahogy említetted, az utolsó 48 órában szokott lenni a roham.
Mikor van, akkor őrület. Igen. Hát sok kávé, nem havás.
Bármilyen olyan helyzetet elképzelsz a saját életedben, amikor egy határidő van,
viccesz.
Legritkább esetben küldöd egy héttel előtte el a dolgokat.
Nem, mert akkor még van egy hiányérzeted is, hogy jó, meg ez, meg ez eszembe jutott, az utolsó pillanatig mindennek be akarsz tenni. Úgyhogy ezt tökre megértem. És olyankor égnek a vonalak is, te is, Gábor, olyankor ráhasalsz.
Én még az előválogatási folyamatban eddig nem vettem részt, tehát én az élő...
Te már csak ott.
Élőben voltam eddig.
Jó, akkor beszéljünk a Debreceni helyszínen túl. Én meglepődtem, hogy mondtad a tankcsapda sajtósát, hogy nem a Roncsbárban van az első.
Velük is tárgyaltam.
Volt róla szó?
Volt róla szó.
De ez nem szabadtér viszont.
Nem szabadtér, meg öltözőméret, parkolóhelyek, meg még néhány dolog, ami elég nagy nehézséget okozott volna. A nagy erdei víztoronynál adott minden.
Aztán van ott, hogy a Budapest, Keszthely és Martonvásár. Ugye Martonvásár az utolsó.
Igen.
A budapesti az hol lesz?
Kobuci kertben.
Kobuci egyébként egy nagyon jó helyszín arra, hogy egyrészt fiatal tehetségeknek nagyon sokszor helyt ad, vagy lehetőséget ad, és nagy.
Másrészt meg látszódik azért az, hogy van mozgás. Tehát az egyik zenekarnak a még hogyha induló zenekarokról is vannak, azért vannak rajongói, meg barát, barátnő, anyu, apu, ilyesmi, megnézik, kicsit még ott elfröccsözgetnek, elsétálnak, visszajönnek, másik zenekar, tehát van egy mozgás, de egy 2-300 ember biztosan várható időn is, jó időben.
Na jó van, akkor mondjuk el még egyszer. Füles Bagoly tehetségkutató, április 20-ig van a nevezési határidő, és hol tudnak nevezni?
Fülesbagoly.blog.hu oldalon minden információ megtalálható a nevezésről.
Az a blog.hu jól jött. Ezt nem szedtem volna kikútfőből. Köszönöm szépen, hogy itt jártatok ma nálunk.
Mi is köszönjük.
Nagy Szabolcsral és Subic Gáborral beszélgettünk a Füles Bagolyról, és hamarosan érkezik Keleti Kristóf a Budapest Jazz Clubból. Vele is jazzről fogunk beszélgetni. Jazzről is, meg mindenről. Úgyhogy maradjatok velünk.